Metrózat van végig mérnek, szemsugár fények. E kapok egyet, pont a tiédet visszanézek. Úgy érzem, itt ér véget az eddigi élet.
Civil Rádió, itthon vagyunk.
Try again, if I hesitate to let you in. Now would you be yourself or play your role? Tell all the boys or keep it low. If I say no, would you turn away or play me off, or would you stay? If at first you don't succeed, first you don't succeed, then dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, cause if at first you don't succeed, first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again, try again. I'm into you, you into me, but I can let it go so easily. Until I see where this could be, eternity or just a week. No chemistry is off the chain, it's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no, just do your thing and we'll see how it goes. If at first you don't succeed.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A Velencei tó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, de a probléma túlmutat a vízhiányon. A jelenlegi helyzet nem csupán egy természeti rendszer válságát, hanem a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátait is megmutatja. És a telefonban itt van dr. Boromisza Zsombor, a MATE tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszékének docense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is!
A közfelfogás szerint egyszerű történet, a Velencei tó kezd kiszáradni. Így van ez? Vagy csak ennyire egyszerű a történet? Mert sokan pontosan ennyi, azt szokták mondani, arra megyünk, sokkal kisebb a víz, nem sokára már bokáig ér.
Kétség kívül önmagában ez egy olyan jelenség, amivel ilyen szinten még nem találkoztunk. Azt, hogy hogy lehet ezt értelmezni, mik az okai, és milyen következtetéseket kell levonni, ez kétség kívül összetettebb.
Így van. Erre lennék igazából kíváncsi, mert ugye ha vízhiány van, akkor pótolni kell. Nyilván most Magyarországon a víz önmagában is sokkal nehezebben hozzáférhető, sokkal kevesebb van, sok gond van vele, de ha az egyszerűen technikai dolog, akkor oda kell vinni egy kis vizet, mondanám ilyen egyszerűen. Vagy pedig el kell onnan költözni, ami a másik oldalon még borzasztóbb, így van?
Igen, valóban, és semmiképpen nem szeretném túl romantizálni ezt a helyzetet, de a maga összetettségében kell látni. Rövid távon valószínű, hogy valamilyen vízpótlásra szükség lesz, hiszen egy olyan használat, olyan infrastruktúra, olyan halállomány kapcsolódik most ehhez a tóhoz, ami indokol ilyen rövid, középtávú elképzeléseket, és erre többféle műszaki megoldás is felmerült már, hogy hogyan lehet ezt a vízpótlást megoldani.
Értem, csak hát ugye azt érzékelem legalábbis abból, amit maga mond, hogy tulajdonképpen ezzel nincs megoldva sok minden. Mi váltotta ki igazából ezt a radikális, hogy is mondjam, romlást a Velencei tónál? Önmagában a magyarországi vízfeltételeknek a romlása, vagy ez egy önálló történet?
Igen, az okok között egyrészt a tónak a saját eredeti tulajdonságai mindenképpen ott vannak. Ez mindig egy aránylag kicsi, sekély, ingadozó, vízjárású, változó vízszintű tó volt, amiről tudjuk, hogy többször mutatott már kicáradást vagy kiszáradás közeli állapotot. Uh-huh. Aztán ráépült egy elég markáns karakterét átalakító üdülési hasznosítás, és kétség kívül az elmúlt években, évtizedekben már olyan időjárási körülmények, éghajlati körülmények vannak, amelyek még extrémebbé tették ezt a helyzetet, hiszen halmozott sok éves csapadékhiány és óriási párolgás jelentkezik. Ezek mind együtt vezetnek ahhoz, hogy 1934 óta, amióta jegyzik a Velencei tó vízállását szisztematikusan, ilyen alacsony vízállást még nem láttunk, és még mindig csak nyár közepe van.
Azt a mindegy, elég ijesztő, amit mond. És értem, és mit lehet ezzel kezdeni, mert önmagában ez, hogyha így van, akkor most, ha én most egyszerűen gondolkodnék, aztán ott nem vennék most nyaralót, ha egyébként lenne hozzá pénzem. De hát nem ilyen egyszerűen intézhető a dolog. Mit lehet ezzel az egésszel kezdeni, mert azért elég sokféle szempontból ijesztő a helyzet.
Igen, valóban ijesztő, és ez az is hozzátartozik, hogy megszoktuk, hogy mesterségesen, magasan tudjuk tartani a Velencei tó vízszintjét, ami egyébként nem lenne egy természetes állapot. Mm-hmm. Tehát a változás nagyságrendje az ebből az átalakított karakterből is adódik. Mm-hmm. Viszont a kérdésére a válasz, hogy mit lehet csinálni, most ebben a helyzetben már a legrövidebb távú szinte ilyen kármentő, akut helyzethez illő beavatkozások jöhetnek szóba, amit a hatóságok, tehát a vízügyi igazgatóság, illetve az Országos Horgászszövetség már képvisel, már megkezdték, már egy ideje levegőztető berendezések vannak, felkészültek arra, hogy esetleg, ha több medencére, kisebb vízfelületre szakadna a Velencei tó, akkor ezeket akár potlással összekapcsolják, és elképzelhető, hogy a további vízszint süllyedés, oxigénhiány esetén mentőhalászatra is szükség lehet. Mm-hmm. Tehát a rövid távú dolgok, azok most ezek, és ilyenekre kétségkívül szükség lehet, mert idáig jutottunk.
Mm-hmm. Értem. És hosszabb távon, mert nyilván ez egy mentés. Tehát hosszabb távon azért, hogy stabilizálódni lehessen, például azt mondja maga, hogy világ életében a Velencei tónak a vízszintje az egyik legérzékenyebb pontja, így van ezen a ponton. Hogy hogyan lehet stabilizálni, hogyan lehet megerősíteni, mondjuk a Balatonnak ugye elvileg vannak csatornái, megy be valami fajta víz, az se biztos, hogy teljes mértékben győzelem, de ott van valami, ami mégis befolyik ide, meg igazából semmi.
Igen, amiket most végignéztünk, ezek tényleg a legrövidebb távú, gyakorlatilag idei szezonra vonatkozó szükséges beavatkozások, és akkor egy következő idő léptékben mondjuk lehet gondolkozni valamilyen vízpótlásba, ennek a kiépítésébe. Például itt az egyik legvalószínűbb megoldás, hogy mondjuk a Dunából vezetnének át vizet. De még ez sem egy kifejezetten hosszú távú és valóban stratégiai megoldásnak gondolom. Kétség kívül hosszú időtávlatban azt a kérdést vetném föl, hogy nem honnan pótoljuk a vizet, hanem azt, hogy hogyan lehet egy kicsit a gondolkodást és a használatot fokozatosan átalakítani ahhoz, hogyha rendszeresen vagy tartósan kevesebb víz van ebben a tóba. Uh-huh. Nem tudjuk természetesen, hogy milyen lesz az időjárás. Lesznek még biztos csapadékos évek, amikor pillanat alatt a feledésbe merülnek ezek a kérdések, de ennek a valószínűsége, hogy ilyeneket fogunk látni, és nem csak a Velencei tónál, kétségkívül ennek nő az esélye.
Nekem azt mondta valaki, akivel egy kicsit ezt beszélgetem meg ezt megelőzően, hogy tulajdonképpen az ilyen környezetben az a baj, hogy ráadásul a környéknek a víz megtartó képessége, tehát magának a földnek, ugye a tavak partján oldalán is sokkal kisebb. Tehát, hogyha ott erdők lennének, olyan fajta növényzet lenne, amelyik önmagában a víz megtartó képességgel, a párologtatása, sok minden mással ezzel a körforgást biztosító, hogy környezeti feltétellel erősödne, akkor talán az visszahatna a tóra is.
Igen, azt gondolom, hogy az egyik olyan megoldás, amivel lehet javítani a tónak a helyzetét, úgymond, az, hogy elsődlegesen a vízgyűjtőn tartunk meg több vizet, tehát mindig ez egy alapelv szokott lenni, hogy ha lehetséges, akkor ne máshonnan más minőségű vizet hozzunk, értelemszerűen nagyobb műszaki és mindenféle áron, hanem a vízgyűjtőn tartsunk meg többet, de itt sem elsősorban víztározókra gondolok, ami persze a szemünknek nagyon szép egy nyílt vízfelület, hanem pontosan, amit ön is mondott, amire úgy szokták mondani, a talajban tartsunk meg több vizet, ami akár különböző élőhelyekben, mélyebb fekvésű területeken, akár korábbi történeti vízes élőhelyek helyreállításával is elképzelhető. Ez mindenképpen egy olyan eszköz, amiben érdemes gondolkozni, nem irreális, és vannak rá példát, akár hazai, akár nemzetközi szinten, hogy, hogy ez egy olyan eszköz, amit mindenképpen középtávon már érdemes az eszköztárba illesztenünk.
Nagyon tetszik, és az fontos, hogy egyébként erről sokkal többet kéne beszélni, hogy ezzel kapcsolatosan mindenkinek legyen fel. Mit tehet egy állampolgár ugye, ez ügyben? Mert az is egy fontos, hogy akik ott lakik a környéken, keresi a szerepét, feladatát. Mit tehet ő?
Ez egy nagyon fontos dolog, amit fölvetett, és lehet, hogy rögtön akkor le is csapom ezt a labdát, hogy jó lenne erről többet beszélni, mert szerintem az minden állampolgár megteheti, attól függetlenül, hogy milyen köze van a Velencei tóhoz, hiszen azért látjuk a hírekben, hogy egész Magyarországon különböző vizeinknél ez most egy elég látványos kérdésé vált, hogy elkezdjük komolyan venni, megérteni a természet változásait és törvényszerűségeit, és olyan helyre helyezzük a támogatásunkat, ahol például a vizeknek a megőrzése, megtartása, az élőhelyek helyreállítása elhangzik. És persze nyilván olyan hétköznapi takarékossági dolgokban is gondolkozhatunk, amik lehet, hogy valahol evidensek, vagy a tankönyvi formájában tudjuk, hogy azért hogy ne pazaroljuk mondjuk az ivóvizet, automosástól kezdve lehetne nagyon sok mindent mondani, hogy a kertünkbe ne olyan növényeket tegyünk, amelyek irreálisan sok vizet igényelnek, hanem amelyek picit talán jobban bírják ezt az egyre szárazabbá váló klímát. Tehát a takarékosság és a természet megőrzése talán ez a két alapvető dolog, amit mindenki megtehet, Velencei tótól függetlenül.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott. Most egyelőre csak ennyi időnk volt rá, de szerintem vissza szeretnék mi erre a dologra térni, mert azért ez a küzdelem a Velencei tóért mindenki érdeke, úgyhogy közérdekű és közérdeklődésre számot tartó történet. Úgyhogy köszönöm szépen, amit elmondott, és minden jót kívánok magának.
Köszönöm én is, viszont hallásra.
Viszont hallásra. A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A környezetkárosítás, lustaság, rossz szándékok, pazarlás vagy egyszerű tájékozatlanság, esetleg a természet működésének megértésének a hiánya. Szóval mivel lehetne magyarázni a környezetünkben jelentkező állapotromlást, szélsőséges éghajlati megnyilvánulásokat? Például most az előbb éppen beszélgettünk a Velencei tóról is. Mivel magyarázható ez? És a telefonban itt van Fázolt Helga, a Civil Rádió szerkesztője. Szia, Helga!
Szerbusz András, köszöntöm a hallgatókat.
Hallgatod az előbbi beszélgetést?
Igen, és mindig nagyon kíváncsian várom a velencei tóval kapcsolatos híreket. Nekem mindig az az álláspontom, András, hogy mi most látjuk a tűnek a hegyét. Mm. De ugye ez egy ökológia, tehát a természet az rendszerekben gondolkodik, amiket 100 és 1000 évek alatt épít ki, ugye 1934 hangzott el, hogy az a velencei tó utolsó ilyen apadó időszaka.
A legelső mérés időse, bocsánat, a legelső, akkor mérték legelőször a vízmagasságot.
Igen. Tehát, hogy a természetrendszerekben épül föl az ökológia lassan, és évszázadok vagy év folyamok alatt. Mi pedig ugye évtizedekben gondolkodunk, vagy időnként csak években gondolkodunk, úgyhogy ez a kérdés, amit feltettél, hát szerintem valamennyi dolog ebben ludas, hogy de egyszerűen nem tudunk együttműködőként gondolkodni még a természettel, tehát hogy az ökológiai gondolkodásunk hiányzik, és nem biztos, hogy a víz.
Hát igen, mert az a kérdés, ugye arról beszélgettünk is, hogy ez miről van szó, megértés hiányáról, tájékozatlanságról, az miről, tudod, szoktunk mi erről beszélgetni, hogy például a Peru is milyen nehéz, hogy is mondjam, vízrendszerekkel működik, és ott például azért sikerült végül is megoldani a mezőgazdaság összes kérdéseit, mert hogy kezdték érteni a magát a növényzetet, és itt is valaki éppen erről beszélgettem a minap, hogy pont a velencei tónak az az érdekesség, a mellette például furcsa módon rist, tudod, magas víztartalmú rizsmezőket lehetne építeni például. Nem az, hogy takarékoskodna vízzel, pont ellenkezőleg vízzel kéne ellátni egy csomószor egy csomó olyan mezőgazdasági területet, amely nem engedi például a tóta eltározni a vizet például, furcsa módon.
Nagyon érdekes, amit mondasz. Szerintem ez hiányzik, hogy a maga, most nagyon üdítően butaságot fogok mondani, egyszerre a két szót fogom használni, mert azt kezdem gondolni, hogy az a szó, hogy környezetvédelem, az kicsit kezdi elveszíteni a karakterét, mert nem a természetnek van szüksége ránk, hanem nekünk van szükségünk a természetre. Azt, hogyha így gondolkodunk, amit az inkák kapcsán is te meg én sokszor szoktunk beszélni, hogy részeként a természetnek, és egy kicsit inkább fölöttünk el, mint semmiképp sem alattunk, amit mi majd így magunk alá gyűrhetünk, lebetonozhatunk, belakóparkozhatunk, stb. Hanem ha a gondolkodásunk nem arra irányul, hogy nem, tehát a környezetünket kell megvédeni, nem a rajtunk kívül lévő környezetet kell megvédeni, hanem azt, ami a mi ökológiánkhoz, a mi életben maradásunkhoz, a mi jó érzéseinkhez szükséges. Én ezt gondolom egyébként, ez nagyon izgalmas dolog, ez a termesztünk részt ezeken a területeken, nekem ez tetszik.
Hát igen, igen, de ugye az izgalmas a dolog, mert ugye pont a velencei tó egy nagyon gyakorlatias kérdés. Ugye sok ember biztonságosan úgy gondolt, hogy a velencei tóban mindig lesz víz. Hát és akkor kiderül ugye a mostani beszélgetésben is, hogy gyakorlatilag a legérzékenyebb pontja a velencei tó környének pont maga a víz szint, amelyik időnként olyanokat mondott, hallottad az előbb is a bácsi, hogy különböző területekre ezt kívánják bontani, és egyiket másikat megpróbálják vízzel ellátni, tehát ugye nagyon ilyen vészmegoldásokban gondolkodnak jobb ilyen. És én azért tartanám izgalmasnak, hogy jobban meg kéne érteni, nem csak a víz természetét, hanem magát a környéket, és egy csomó olyan összhangot, én máig azt gondolom, hogy önmagában a víztakarékoskodás az nem segít egy ilyen helynek a megoldásában. Inkább a vízzel való ellátása sokkal fontosabb, ezért tetszett nekem, azért is mondtam neked ezt a rizs termesztést például, ami kifejezetten vízzel történik furcsa módon, úgyhogy... De a fák is ezért nagyon izgalmasak, a fák telepítése, a különböző zöldek teremtítése ugyancsak vízmegtartó képességét növeli egy környezetnek, úgyhogy valami ilyesmiben érdekes lenne gondolkodni, nem?
Hát most, hadd mondjuk, ez pont egy mai aktuális hír, politika. Ugye, hogy ott volt egy Kaja Kenuen Akadémia nagyon-nagyon-nagyon sok pénzért megvalósulva, és ugye, de is nem teljes mértékig kibontakozva. Tehát ha ezek a gondolatok nem politikai, gazdasági, monetáris alapokon fognak eldőlni, nem utólag kell vizsgálni, nem utólag kell majd elemezgetni, hanem már a döntés előkészítésénél, a döntés előkészítésénél, akkor azt gondolom, hogy akkor ez az egész változhat, én ebben nagyon bízom. Tehát amikor élő környezetért minisztériumnak hívják az új környezetért felelős minisztériumot, akkor azt gondolom, hogy egyrészt a civileknek kevesebb feladatuk lesz, mert sokkal jobban meghatározott irányokba fogunk tudni gondolkodni. Én nagyon optimista vagyok Magyarországgal kapcsolatosan, az Élő Környezetért Minisztériummal kapcsolatosan, hogy egy éven belül a gondolkodásmódunk az sokkal jobban fog tudni illeszkedni az ökológiához. Itt is ugye most mindig a pár évvel ezelőtt is pont a civil rádióban többször elhangzott, 2 évvel ezelőtt volt, azt hiszem, az a felhívás, ami erről az úgynevezett lehalászásról szólt,
igen,
ami arról szólt, hogy az országos horgász egyesületeket meghívták, hogy ingyenesen menjenek, és tulajdonképpen mentsék a halakat. Aha. A nagyon alacsony vízszint és a nagyon magas vízhőmérséklet miatt. Tehát én mindig azt látom, hogy amikor az emberek cselekvőek, a partmenti emberek is gondolkodóak. Tehát amikor egy ilyen kritikus pontra elér a vízszint, akkor én azt látom, hogy akkor illetve most abban reménykedem, hogy az fog történni, hogy miután nincs egy erős politikai befolyása a környezetvédelmi döntéseken, akkor ebből kifolyólag már ki fog tudni alakulni. De ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy a minisztérium jó iránymutatásokat tudjon adni, jó iránymutatások alapján, mert a civileknek sem kell egy kóborolni, vagy ellenállásból cselekedni, vagy ellen, hanem összefogásból, együtt gondolkodásból. Én bízom benne, hogy az elkövetkezendő év már hoz ilyen eredményeket.
Hát egy szóval kiegészítenem, csak iránymutatásból, irányfölismerésből szól, mert az a helyzet, hogy az igen, iránymutatása sem születhet, nem a hatóság feladata fölfedezni az irány, hanem neki esetleg azt kell megerősíteni, mert leginkább működik és életképes. Ugye ezért...
Van egy klasszikus szabály, volt egy görög hadvezér, aki elvesztett a szatáját, és utána fogta és megkorbácsolta a tengert. Ugye hajukkal ment ki, és megkorbácsolta a tengert. Na most megkorbácsolni a velencei szabad utólag düböl nem egy jó stratégia. Defenzívnek maradni és dühösnek lenni a túra, azt gondolom, hogy van el mindegy. A cél az mindenképpen az, hogy ha ilyen károkozások, vagy ilyen nehéz nyarak kapcsán is, de a szemléletet formáljuk, és teljesen igazad van, meg kell találni ezeket az iránymutatásokat, meg kell találni, fel kell fedezni, és meg kell tanulnunk. Nem gondolom azt, hogy akik ott élnek, azoknak ez nehezebben megy, sőt, én azt tapasztalom, és azt látom a hírekben is, hogy az ott élők, hát vannak, akik korbácsolják a velencei tavat dühösen, de az ugye nem. Az ostor biztos, hogy nem fog segíteni, hanem csak az fog segíteni, hogyha vízügyi szakemberek és a megfelelő civil összefogások el tudnak indulni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtál, és ma csak ennyi fér ebben a beszélgetésben bele, de ezért köszönöm, amit elmondtál, és folytatjuk legközelebb, jó? Tulajdonképpen ez ilyen aktuális témákkal is, jó?
Köszönöm szépen, András,
viszont hallásra. Én is köszönöm, viszont hallásra, szia!
Amit láttam egy álomképként, fákleple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megbékélek azzal, ami nekem jár. Ez olyan rég volt már, de bármi jöjjön, én állok, kell lépve bátran húzom a notát. La 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 la, follow me bar.
Follow me America, follow me America, follow me America, follow me America.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió KED délutáni magazin műsorát a 117 percet hallják. Én Madarász Máté vagyok. A tanév vége sok családban leginkább a bizonyítványról szól. A Betesda Gyermekkórház szakemberei szerint ilyenkor azonban nem csak a jegyek kerülnek előtérbe. A kórház tapasztalatai alapján a tavasz végétől kezdve egyre több szorongással, depresszióval, önsértéssel vagy testképzavarral küzdő fiatal jelenik meg a mentálhigiénés ellátásban. Vendégem dr. Nagy Péter, a Betesda Gyermekkórház gyermekpszichiátere, tudományos igazgató helyettese. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot!
A tanév vége sok gyereknek felszabadulás jelent, mégis vannak, akik számára ez kifejezetten megterhelő időszak. Miért lehet ennyire stresszes egy diák számára a tanév vége?
A tanév vége azért különösen nehéz, mert egyrészt egész éves igénybevétel itt már összegyűlik, és belefáradnak a gyerekek a terhelésbe sokszor. Másrészt pedig ott szembesülnek azzal az értékeléssel, amit a tanév végi egy a bizonyítvány jelent, ami nagyon sok esetben az egész értékükkel, emberi értékükkel azonosítanak, és ettől függ az, hogy a szüleik mit gondolnak róluk, a szülék, hogy értékelik őket, meg ők saját magukat hogyan értékelik.
Az önsértés különösen nehezen érthető lehet a szülők számára. Vajon mit próbálhat kifejezni egy gyerek az önsértéssel, amit szavakkal nem tud elmondani?
Ez egy nagyon rangasztó és nyomasztó terület. Az önsértés egyébként nem feltétlenül a tanév végéhez kötődik. Ez előfordul azért bármikor évközben, és az egy különösen nyomasztó adat, hogy ez jelentősen megnőtt a sokszorosan az elmúlt években. Találkoztunk önsértéssel 2010-ben is, de évente 5-6 alkalommal, most pedig ez gyakorlatilag naponta 5-6 alkalomra gyarapodott, egy egészen extrém értékű fokozódása van ennek a tünetnek, és ennek az egyik tényezője azért biztos, hogy az, hogy az ilyen típusú megoldások nehéz helyzetekre egymás között könnyebben elterjednek. Mindig tapasztaltuk ezt, hogyha valaki önsértés előfordult, akkor nagyobb eséllyel találkozunk egy másik gyerekkel, ugyanabból az iskolából, akinek szintén ilyen nehézsége van. Most viszont nem kell ehhez egy iskolába járni, hogy ezt az ötletet észrevegyem és kipróbáljam én is, hanem ezt online meg lehet tenni. És emiatt úgy tűnik, hogy sokkal hamarabb és sokkal könnyebben terjednek el az ilyen módszerek. Ennek az a egészen hivatalos neve, hogy nem szuicidális önsértés, és a nem szuicidális egy különösen fontos szempont, azt jelenti, hogy nem akarnak ezek a gyerekek meghalni. És kipróbáljam én is, hanem ezt online meg lehet tenni. És emiatt úgy tűnik, hogy sokkal hamarabb és sokkal könnyebben terjednek el az ilyen módszerek. Ennek az a egészen hivatalos neve, hogy nem szuicidális önsértés, és a nem szuicidális egy különösen fontos szempont, az azt jelenti, hogy nem akarnak ezek a gyerekek meghalni, de nem azért van az önsértés, mert véget akarnak vetni az életüknek, csak nem sikerül, hanem arról van szó, hogy borzasztóan feszültek, és ezt a feszültséget más módon nem tudják levezetni. És az önsértésnek van egy ilyen szubjektív tapasztalata, hogy az élesebb, erőteljesebb fájdalom az elveszi a figyelmet, az addig érzett lelki teherről, lelki fájdalomról, és így valahogy átmenetileg elviselhetőnek tűnik az, amitől a gyerekek előtte szenvedtek. De hát egy borzasztó teher, ez önmagában egy idő után az önsértés lesz, egy borzasztóan megviselő, lelkileg megviselő tapasztalat, és egy nyilvánnak aztán egész életre ható nyoma van.
Tehát mondhatjuk azt, hogy sokszor egy gyermekben az játszódik le, hogy inkább kívül fájjon, mint belül, mert kívül elviselhet több, mint a belső fájdalom.
Igen, de ezt nem gondolják így végig, nem arról van szó, hogy ezek ugye nem úgy kell elképzelni, hogy gyerekek leülnek, és aztán elkezdenek gondolkodni, hogy hol fájjon inkább, egyszerűen van egy ilyen, valahol találkoznak ezzel, hanem ez most már az esteknek valószínűleg 95%-ában ez social media felületeken, TikTokon, vagy máshol találkoznak ilyen képekkel, vagy ilyen posztokkal, és a következő feszült helyzetbe eszébe jut, hogy ezt kipróbálom, mert ezt úgy láttam, hogy másnak beválik, és akkor azt fogja tapasztalni, hogyha végrehajt magány önsértést, akkor az a borzasztó elviselhetetlen feszültség, amit addig érzett, az enyhül, megszűnik. De valóban ez történik, igen, hogy egy megfoghatatlan, kezelhetetlen feszültségből lesz egy valamennyire kezelhető dolog, hiszen a szönösértés mégiscsak ő szabályozza és ő csinálja.
Sok családban a bizonyítvány komoly érzelmi esemény, különösen akkor, ha a jegyek elmaradnak a várakozásoktól. Mit mondjunk a gyerekeknek a bizonyítvány átvételekor, ha rosszabb jegyeket kapott, mint amire számított?
Két dolog nagyon fontos. Az egyik az, hogy nem kell úgy csinálni, mintha ez nem lenne probléma. Ezt gyakran látjuk, eztán azt mondanám, hogy ez a kisebb probléma a világban, de azért mégiscsak találkozunk vele, hogy szülők félnek attól, hogy kereteket szabjon a gyerekeknek. És ez abszolút fontos dolog. Nagyon fontosak a gyerekeknek, fiataloknak a keretek, amiket a szüleik, a felnőttek szabnak nekik, nem feltétlenül tetszik ez nekik, de ez pont az életnek a része, főleg serdülőkorban, hogy kellene keretek, amire aztán én azt mondom serdülőként, hogy milyen hülyeség ez, és milyen hülyék a felnőttek, de kell valami, amitől az emberrel tud rugaszkodni, és tud aztán fejlődni a saját önálló útján. És előfordulhat az, hogy szülők azt gondolják, hogy erről nem is szabad beszélni, hogy ezek a helyek nem olyan jók, mint vártuk volna. Ezekről